153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel. Mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Köszöntöm nagy szeretettel Olá Gergelyt, aki geofizikus és mozgásterapeuta egyben. Szia Gergő!
Szia! Üdvözlök mindenkit!
Nagyon érdekes ez a párosítás, és az elmúlt héten beszélgettünk a mozgásterápiáról, rengeteg hasznos dolgot mondtál el, tehát aki nem hallgatta azt a riportot, feltétlenül hallgassa meg. Ma pedig tulajdonképpen a leginkább, ami kitölti a napjaidat, az a geofizikusi szakmáddal függ össze, mert hogy sugárzás méréssel foglalkozol, na most aztán itt bármire gondolhatunk, varázslás a köbön. Szóval mi ez a amivel foglalkozol, amivel töltöd a napjaidat ma?
Hát ugye az első dolog az az, hogy amikor az ember azt gondolja, hogy sugárzást kell mérni, méghozzá radioaktív sugárzást, és nem ezt az ilyen elektroszmogot. Ugye a radioaktív sugárzás az urán, tórium, rádium, Csernobil, stb. Mert ugye ezt is elég sokszor össze szokták keverni az emberek. Szóval ezt a fajta sugárzást általában úgy gondoljuk, hogy mondjuk atomerőművekben, vagy ipari tevékenység közben, vagy gyógyászatban szükséges mérni, és ott van persze a legnagyobb jelentősége, és ott van a legtöbb mérés, ott vannak a legkomolyabb tennivalók, sugárvédelem.
De ez így is van, nem?
Ez abszolút, persze, ez abszolút így van, viszont én lakossági mérésekkel foglalkozom, épületeket és építőanyagokat mérek.
Értem. Akkor megnyugodhatunk, hogy a 100 év múlva a te sírod azért nem fog sugározni, mint Madame Curie mai napig.
Enyém az egészen biztosan, hogy nem. Meg alapvetően senki sem. Tehát ők hatalmas dózist kaptak, ugye ők nem tudták, hogy mivel dolgoznak tulajdonképpen. Mert hát akkor fedezték fel, hogy mi is az egész. Azóta nem gondolom, hogy bárki más is kapott akkor dózist, maximum csak tényleg a leginkább érintettek abban a kettő nagy atomkatasztrófában. Hát inkább egy. Abban az egy nagy atomkatasztrófában.
Igen, igen. Ez most szerintem nagyon sokakban friss élmény, hiszen a Csernobil című nagyszerű, megdöbbentő sorozat, ez egy éve volt a slágerlista tetején. Szóval akkor lakossági sugárzás méréssel foglalkozol. Ez milyen sugárzás?
Amiről szó van, az az, hogy van egy pár régebbi építőanyag, amiben a mindenhol jelenlevő, minden kőzetben és anyagban jelenlevő természetes radioaktivitás az fel tud dúsulni, és hát a 20. század nagy részében használták ezeket az anyagokat. Szerintem sokaknak ismerős is lesz még a kohós alak kifejezés, kohós alak vagy kazáns alak, illetve a salakbeton meg a gázszilikát, azok hasonló anyagok, ezeket használták falazáshoz, falazó elemeket, falazó blokkokat csináltak belőle, illetve a salak, maga a kohósalak vagy kazánsalak, azt pedig födémszigetelésre használták. Tehát padlásfödémen, illetve néha-néha parketta alatt szokott lenni.
Én gyermekkoromban emlékszem, hogy ezek a nagy gázszilikátos téglák, ilyen nagy szürke téglák, akkor ezek azok, ezeket én hallottam emlegetni, ez valamilyen szinten szerintem benne van a köztudatban, hogy ezek nem jók, ezeket kivonták a forgalomból. Akkor ezeknek ez az oka?
Nem hiszem, hogy emiatt vonták ki a forgalomból, hanem azért, mert egyszerűen lett egy jobb technológia, lett egy egyszerű gyártási mód, ami manapság az itong. Tehát a gázszilikát utódja, az az itong. Annyi a különbség a kettő között, mind a kettő úgynevezett egy ilyen gázbeton, ami azt jelenti, hogy mint amikor meg kell a tészta, vagy valami, akkor megsül a kenyér, akkor ugye kis buborékok keletkeznek az anyagban, és ez adja ezt az ilyen porózus szerkezetét. Na most ez a gázszilikát falazó elem is ilyen, gáz képződik a megkötése közben, és ettől lesz például nagyon-nagyon jó hőszigetelő. Ami a problémát okozhatja az, hogy adalékanyagként egy kohópernye nevű anyagot használtak benne, ami egy kohászati melléktermék, arra majd mindjárt visszatérünk, hogy ezekben miért dúsulhatnak fel a természetes radioizotópok. A lényeg az, hogy ezt használták hozzá, és hogyha az olyan, akkor természetesen a szilikát tégla is tartalmazni fogja ezeket az anyagokat.
Mennyire veszélyesek ezek, mielőtt belevágunk konkrétan abban, hogy is néz ki egy ilyen mérés, amit te folytatsz, és hogy mennyire közismert ez a foglalkozás. Szóval ez mennyire veszélyes, hogy érdemes kiméretni, és változtatni, kiszedetni ezt a salakot, teszem föl, hogy egy régi házba ilyet találnak. Szóval ez hogy képzeljük?
Hát ugye pont ez a kérdés, hogy szükséges-e. az, hogy mennyire veszélyes, ugye itt nem arra kell gondolni, hogy mini Csernobil van a falakban vagy a födénben, ugyanis ez tényleg egy természetes radioaktivitás, ami mindenütt jelen van. És arról van összesen szó, hogyha egy olyan helyről bányázták azt a szenet vagy valamilyen ércet, amit aztán elégettek, és ennek az égetési folyamatnak a maradéka, a mellékterméke maga ez a salak, vagy a kohópernye persze, ahogyan égetik mondjuk ezt a szenet vagy ércet, a térfogata lecsökken. Ugye ki is jön bele valamennyi füstelésszáv, ami hő lesz bele, illetve a kohászatban ugye kiválik bele valami értékesebb anyagrész. Ennek én sem vagyok a szakértője, tehát nem tudom pontosan magát a folyamatot. A lényeg az, hogy ez a salak, ami megmarad, ebben a radioaktív izotópoknak a mennyisége, az feldúsul, mert a térfogata lecsökken. Ugyanúgy lecsökken, mint ahogy ha egy fadarabot elégetünk, akkor a maradék hamunak a térfogata sokkal kisebb lesz. És ez a természetes radioaktivitás az, ami egyszerűen a nagyobb koncentrációban van benne jelen.
És gondolom, hogy ez a probléma. Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, hallgatóink maradjanak velünk hamarosan Olá Gergellyel a sugárzás mérésről, itt is jelentés, hogyan is lehet ezt használni. Zene után folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk Olá Gergellyel a beszélgetést, melynek témája a sugárzásmérés, hiszen Gergő ezzel is foglalkozik, sőt, ez a fő profilja az utóbbi időben, hiszen geofizikusként gondolom, hogy ezt jobban átlátja. Ugye beszéltél arról nekünk, Gergő, hogy a lakossági sugárzásméréssel foglalkozol elsődlegesen, és hogy talált rád ez a dolog? Az is egy érdekes történet. Ugye az ember nem úgy került az egyetemről, hogy hopp, sugárzásmérő leszek. Gondolom, hogy nem is túl sok ilyen foglalkozású ember van ma Magyarországon.
Valóban nem. Összesen talán egy pár ember, meg egy-két ilyen intézet, szervezet, de senkinek sem ez a fő profilja. Nekem ez úgy jött, hogy volt nálunk itt egy lakásfelújítás budapesti társasházban, 44-45-ben épült, és alapvetően úgy volt, hogy felszedjük a parkettát, kiegyenlítés, OSB lapok, és akkor kész, megvan. Viszont az itt dolgozó munkások hívták fel a figyelmet, hogy hát itt salak van, és hogy azzal az lehet a probléma, hogy néha sugárzik.
Nem egy megjelenő mondat.
Nem volt annyira őszinte a mosolyom. Aztán én korábbról tudtam, hogy van valaki, akinek nem ez a fő témája, egy ilyen építészeti igazsági szakértő volt, akivel korábban egy másik témával kapcsolatban beszéltem. Őtőle tudtam, hogy ő például csinálgat ilyen méréseket néha, és akkor tulajdonképpen őt hívtam ki megnézni. Ez még 2,5-3 éve volt, 2018-ban. Aztán utána szöget ütött ez a fejembe. Eléggé nehezen találtam egyébként erre megoldást, mert tényleg csak ő csinálta, de ő is csak úgy nagyon-nagyon háttérbe szorítva. És ugye egy vállalkozói szemlélettel rendelkező emberként én úgy voltam vele, hogy ha már nekem van egy geofizikus végzettségem, és van egy olyan dolog a piacon, amire nehéz jó megoldást találni, akkor arra kell csinálni egy jó megoldást, ami könnyű és sokkal igényesebb, és nekem ez így indult el 2019 legesleg végén.
Milyen érdekes, hogy valahol ez a sors keze, hiszen ugye a mozgásterápia, így a COVID már több mint egy éve velünk él, egy kicsit korlátolt is, és hirtelen gondolom, hogy most akkor ez lett a fő profil. Ez lett a fő profilod?
Abszolút ez lett a fő profil, igen.
És megkeresnek? Vannak megkeresések? Olyan nehéz ezt elképzelni, de hogy bizonyára igen, mesélj.
Nem olyan, tehát alapvetően az ember nem gondolna arra, hogy mivel kapcsolatban jöhet föl egy ilyen sugárzásmérés, de pontosan ez történik, hogy adásvétellel kapcsolatban, meg lakásfelújítással kapcsolatban keresnek meg. Ugye bele lehet képzelni a helyükbe magunkat, hogy milyen lehet az, hogyha mondjuk nem is csak az, hogy tervezünk megvenni egy ingatlant, hanem megvettük azt az ingatlant, hatalmas pénzt fizettünk ki, és kiderül, hogy például a falazat az nem is tégla, mint ahogy mondták, hanem hát jobb esetben gázszilikát, rosszabb esetben salakbeton, ami egyébként sugárzástól függetlenül egy rosszabb megoldás, mint a téglaépület, illetve mondjuk lakásfelújításkor előkerül ez az anyag, és hát úristen, akkor mit kell ezzel csinálni? Fölmegy az ember az internetre, olvas mindenféle szörnyűségeket, meg kevésbé szörnyűségeket, a munkások mondanak ezt, azt, amazt, de hát ugye mérés nélkül ezeket nem lehet pontosan meghatározni.
Milyen érdekes dolog, hogy a maguk az építő munkások azért ezt tudják. Viszonylag ez egy közismert tény. Egyébként van honlapot, hol tudnak elérni, ha most a hallgatók között vannak, akiknek ez pont gondja?
A legegyszerűbb beírni azt, hogy sugárzásmérés. A keresőbe is szerintem én leszek az első, akit kidob a Google. Egyébként sugárzásmérő kötőjel kölcsönzés.hu a cím, mert ez elsősorban ilyen mellékprojektként indult, és akkor az volt, hogy akkor én majd kölcsönzök, kölcsönbe adok. Ilyen sugárzásmérőt aztán mindenki megcsinál magának. Na most ez nem volt annyira egyszerű, mert sokkal jobb, hogyha én megyek, de végül is az adopció is adott még bizonyos esetekben.
Értem. Hát én gondolom, hogy azért még egy porszívót sem könnyű kölcsönözni és használni. Egy ilyen sugárzásmérő engem is megfektetne, hogy hogyan is használja az ember, és a kapott adatok most életben maradunk.
Természetesen van hozzá magyarázat, amit én csináltam.
De azért gondolom, hogy jobban igénylik a veled együtt, tehát hogy a szakértővel együtt.
Abszolút, és szerintem is sokkal jobban megéri, már csak azért is, mert rengeteg mindent el fogok mesélni, meg több műszerem van, amit ugye nem fogok mindent kölcsönbe adni, vannak hatalmas értékű mérőműszerek is, úgyhogy mindenképpen minden szempontból jobb, hogyha én megyek, ez szerint is így van.
Szerintem általában csomagba szeretik az emberek az ilyesmit, hiszen akkor tudást is kapnak az eszközök mellé. Na szóval milyen megoldások születhetnek? Jellemző, hogy például azt javaslod, hogy akkor cseréljék ki a falazatot, hogy olyan sugárzást mértél, ami azért mondjuk hosszú távon egyáltalán nem jó?
Hát, hogyha nem úgy kérdezed, hogy falazat, akkor, mert ugye a falazatot azt azért nem lehet kicserélni, tehát az a legnagyobb probléma, hogyha esetleg van egy olyan salakbetonfal, aminek akkora a sugárzása, hogy messze a határérték fölött van, az nagyon-nagyon kellemetlen, kényelmetlen téma, és szerencsére ez az egyik legritkább. Leggyakrabban a salakfeltöltésekkel szokott probléma lenni, de ez is ilyen 5-10% környéki, inkább mondjuk 5-7%. A többi az sokszor csak olyan, van egy kis plusz sugárzása, egyértelműen mérhető, de annak még nincsen semmilyen élettani hatása.
Értem, tehát akkor általában szerencsés és pozitív eredményt tudsz adni a felhasználóknak, hogy nyugodtan élhetik az életüket tovább.
Általában igen, tehát az esetek döntő többségében tényleg jó eredmény születik. Itt viszont kettő részre kéne szednem, ugye kettő dolgot kell mérni egy ilyen felmérésen, kettő dolog jöhet szóba, amikor sugárzásról van szó egy ingatlanban. Az egyik a gamma sugárzás, a másik pedig a radon gáz. A gamma sugárzás az egy ilyen röntgenhez hasonló sugárzás, nagyobb hatótávval, nehéz árnyékolhatósággal, mint egy röntgen. És például, hogyha ez jön a falakból vagy a födémből, ugye ezt a salak tudja csinálni, akkor ott tényleg vagy az a megoldás, hogy el kell távolítani a forrást, vagy pedig nagy nehezen valahogyan árnyékolni is lehet. A betonozás az például egy egész jó lehet. Vannak panelek is, amiket le lehet rakni, de nehéz megvásárolni őket, nehezen beszerezhetők. Elé falazni lehet, ilyesmi megoldások vannak.
Értem, és akkor azért is jó, mert akkor gondolom, hogy bizonyos megoldási ötleteket is adhatsz.
Persze, természetesen.
Innen fogjuk folytatni a témát, azt gondolom, egy nagyon érdekes dologról beszélgetünk, hiszen ennek a szakértője, Olá Gergely, sugárzásméréssel foglalkozunk, eddig az épületek sugárzásáról mesélt Gergő, de ígéretet tett nekem a riport elején, hogy nagyon sok minden más sugárzásról is fogunk hallani tőle, amiről nem is gondoltuk, hogy van, és velünk együtt él. Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a beszélgetést.
153. A Halasrádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat, folytatjuk a mai beszélgetést Olá Gergellyel, aki geofizikus és sugárzásméréssel foglalkozik, amikor nem a mozgásterápiával. Ugye arról előző héten beszéltünk. Most arról meséltél eddig nekünk, hogy kétféle sugárzás is van az épületekben, főként azzal foglalkozol, a gamma sugárzás és a radon sugárzás. Ez utóbbiról még nem meséltél. Az előző az akár árnyékolással is lefedhető, ha nincs más megoldás a gamma sugárzás. Az az elektroszmog?
Nem, a radon az egy radioaktív nemes gáz, és a természetes bomlási folyamatoknak úgymond az egyik állomása a rádiumból bomlik le. Tehát ahol van rádium, és rádium szinte minden kőzetben van valamennyi, persze változó arányban, de mindenhol előfordul, és ahogyan az bomlik, amilyen ütemben a rádium lebomlik, úgy keletkezik radon mindenhol a világon. Ennek kettő forrása van, tulajdonképpen az építőanyagok, amikkel körbevesszük magunkat egy ingatlanban, és a talaj. Tehát az építőanyagokban, ahogy bomlik, ahogy folynak ezek a bomlási folyamatok, úgy készül radon, de mivel ez a radon, ez egy gázhalmaz alapú anyag, ezért ez ki tud jutni a falból, és be tud jutni a lakásnak a légterébe. A másik út az pedig a talajból jön felfelé ez a radongáz, és az épületek ajzatán keresztül, a betonon, kis repedéseken keresztül be tud jutni szintén a lakásnak a légterébe.
Hű, ez most olyan veszélyesen hangzik, hogy szinte egy sci-fi filmben érzem magam. Ez nagyon veszélyesen hangzik, az is.
Nem annyira veszélyes, mint aminek hangzik. Ugye a probléma az abból jöhet, hogyha ennek a koncentrációja túlságosan magassá válik, és az nagyon hosszú időn keresztül éri az embert. Mert ugye ezt a gázos levegőt, ezt belélegzi az ember, és ez a tüdőben tud felhalmozódni, és ott tud sejtkárosodást okozni. Ezért idővel nagy koncentrációban növeli a tüdőráknak a kockázatát.
Tehát akkor előfordul, hogy például egy mérésnél te azt mondod, hogy ennek az épületnek akár a talaja, akár a fala olyan mértékben bocsátja ki radont, hogy nem ajánlod. Ezt le lehet árnyékolni, vagy le lehet védeni, vagy meg lehet szűrni?
Sokkal egyszerűbb a megoldás alapszinten, ugyanis itt maga az anyag jön ki a falból, vagy a talajból, ami majd egyszer lebomlik. Tehát, hogyha mondjuk ezt a gázt, ezt kiszellőztetjük, kivisszük a lakásnak a légteréből, akkor egy ideig megvan oldva a probléma. Úgyhogy általában ez szokott lenni a radonmentesítésnek a legegyszerűbb lépése, vagy legegyszerűbb módszere, hogy többet kell szellőztetni. Vannak olyan esetek, amikor a manuális kézi szellőztetés is elegendő, naponta kétszer-háromszor jó kereszthúzat, ezt így is meg kéne tenni. A másik komolyabb módszer az pedig az, hogy valamilyen automata ventilátoros szellőztetés kell beépíteni az ingatlanba.
Értem, tehát akkor tulajdonképpen erre is van megoldás. Beszélgettünk itt nagyon érdekes dolgokról, engem, mint informatika tanárt, a diákjaimat szoktam biztatni, hogy minél kevesebb időt töltsenek el, akár a mobiltelefonjukkal testközelben, akár tévé, vagy számítógép, vagy elektronikus eszköz előtt, hiszen egyfajta elektroszmogban élnek, és ez úgy gondolom, hogy az élő szervezetre semmiképpen nem jó. Ezt mennyire lehet mérni, vagy ebben van-e tanácsod, tapasztalatod?
Én ugye nem ezzel a fajta sugárzással foglalkozom, ez úgynevezett nem ionizáló sugárzás, míg a radioaktív, az pedig ionizáló. Tehát az ilyen elektromos eszközöknek nincs olyan erős sugárzása, nincs akkora energiájuk, hogy sejtkárosodást hozzanak létre. Ettől függetlenül feltételezhető tényleg, hogy a szervezetnek a működését befolyásolják.
Erre vannak mérőműszerek? Tehát ki lehet mérni mondjuk, hogy egy adott televízió előtt mekkora, vagy egy... Tehát, hogy erre van mérőműszer?
Természetesen rengeteg mérőműszer van. Itt is igaz az, hogy olcsó húsnak híg a leve, mert vannak elég jó olcsó ilyen úgynevezett mindent mérő elektroszmog teszterek, 50 ezer forintért, meg hasonlók, de ezek sosem fognak olyan pontosat mérni, ami tényleg megbízható, és tényleg teljes spektrumot mér, ahhoz ennél sokkal nagyobb összeg kell, de természetesen vannak ilyenek.
Hát akkor kénytelen leszek valakit megkeresni, akinek van ilyen szuperszonikus berendezései, és
ezzel többen foglalkoznak. Ezzel többen foglalkoznak az ország több pontján. Igen, igen, igen.
Na, ez jó hír.
Amit még érdemes tudni erről a témáról, az az, hogy a távolság az nagyon-nagyon számít, mert négyzetesen csökken a térerősség, ugye benne van az egyenletben egy, mondjuk egy R négyzettel osztás, azaz mondjuk 1 centi és 10 centi között a térerő különbség az már százszoros, mert ugye 1 a négyzeten az 1, akkor 1-jel osztunk, 10 a négyzeten az 100, akkor 100-zal osztunk. Tehát nagyon-nagyon-nagyon gyorsan lecseng a térerősség, ahogy távolodik az az adott elektromos fogyasztó, vagy sugárzó, sugárforrás a testtől.
Tehát nem érdemes a mobiltelefonon aludni, bármennyire szép a szerelmünk képe.
Ez nagy igazság.
Innen fogjuk folytatni. Hallgatóink, maradjanak velünk, Olá Gergely geofizikussal beszélgetünk a sugárzásról, amit ő mér az épületek sugárzása, illetve hát ennek kapcsán egy csomó más sugárzásról. Mi vesz bennünket körül, mire érdemes figyelni, és például tudjuk, hogy az elektromos eszközeinktől jó, ha távolabb kerülünk, mert hogy sokkal kevésbé hat ránk negatívan, de legjobb, ha kikapcsoljuk. Maradjanak velünk, hiszen nagyon érdekes témák várnak még ránk, például az atomerőművekről mi a véleménye Gergőnek. Folytatjuk a beszélgetést zene után.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk Olá Gergellyel a beszélgetést. Geofizikusként, szakmaként is űzi a sugárzásmérést, főként az épületek sugárzásmérésével kapcsolatos, ahogy most már nagyon profin tudjuk, a gamma sugárzás és a radon sugárzását méri. De most nem erről lesz szó, hanem arról, hogy nagyon-nagyon sokan félnek az atomenergiától, én is, és hogy ez valós ez a félelem. Ugye a Csernobil filmet már emlegettük, az a hatalmas atomkatasztrófa, amely nagyon-nagyon sokáig utána még érezteti talán a hatását, sokakban olyan erős félelmet keltett, hogy köszönjük szépen atomenergia, ha lehetne. Hogy van ebben egy geofizikus?
Alapvetően az emberek a radioaktív sugárzástól félnek, és alapvetően az szokott lenni a gondolatuk, hogy minden egyes apró, kicsi dózis az már káros. És sokáig ez is volt a tudományos konszenzus, hogy gyakorlatilag lineárisan növekszik a kockázat, ahogy kapja az ember a dózist, és már a pici dózisok is emelik a daganatos megbetegedések kockázatát. Viszont az elmúlt években kezdenek jönni olyan kutatások, hogy ez megdőlni látszik. Ugyanis vagy az van, hogy van egy küszöbérték, ami alatt nincsen plusz kockázat, tehát hozzá vagyunk szokva egy alacsony fokú ionizáló sugárzáshoz, és nem származik bele élettani hatás, de már vannak olyan kutatási eredmények is, amik azt mutatják, hogy egy alacsony fokú ionizáló sugárzásnak pozitív hatása van, tehát csökkentik a rák előfordulását, és aztán pedig a nagyobb dózis az meg természetesen emelni fogja. Ezt hormézisnek vagy hormetikus hatásnak hívják, amikor egy káros hatás megfelelően pici adagban mégiscsak pozitív hatással jár.
Milyen sugárzó mosolyod, mondja egyik a másiknak. És kis adagban ezek szerint jó. Ez egy
igen,
pozitív
igen.
Dolog.
Nagyon sok dolog működik így egyébként, akár a vörösborra is lehet ezt mondani, ez hogy igaz. Ugye kismértékben akár egészséges is lehet, nagymértékben meg természetesen káros.
Tehát akkor mondhatjuk ezt akár az atomenergia, atomsugárzásra is. Na de azért a Csernobil sokakat mégiscsak elgondolkodtatott, hogy milyen óriási veszélyt hordoz az atomenergia, és hát igaz, hogy a fosszilis szénfűtés, a többi sok káros anyagot hordoz, de az atomreaktor egyszer robbanjon be, és akkor pedig borzasztóan nagy veszélyt hordoz. Ez van a fejekben, bennem is akár.
Igen, igen, és ez valószínűleg Csernobilnak az igazi ára, hogy az egész világ annyira megijedt az atomenergiától, hogy elfordultunk tőle. Csak ugye az van, hogy már Fukushimában is csak 570 akárhányan haltak meg, és ebből 570 akárhányan nem is a sugárzástól, hanem az evakuáció miatti káosztól. Tehát azoknak a száma, akik a sugárzástól haltak meg, az nagyon-nagyon alacsony. Ugye energiát viszont valamiből termelni kell, és egyre többet, és nem tudunk csak a megújulókra támaszkodni.
Egyelőre, legalábbis bízunk benne, hogy előbb-utóbb majd igen.
Most viszont az van, hogy ahogy a világ elfordult az atomenergiától, egyre több ilyen erőművet zárnak be, ugye például Németország eléggé élen jár ebben, és sorra nyitják újra a szénerőműveket, ahogy a szénnel, vagy lignittel, meg ki tudja még mivel tüzelnek, amik hatalmas légszennyezéssel járnak, és a becslések szerint naponta az ilyen légszennyezés miatt meghal 10 000 ember világszerte, az egy hatalmas szám. És ugye összevetjük ezt például azzal, hogy Csernobilt, Fukushimát és minden mást beleszámítva az atomenergia ipar eddig összesen körülbelül 10 000 ember halálát okozta a évtized alatt, akkor az ember elgondolkodik, hogy biztos jó döntés volt-e ennyire megijedni.
Én szeretem a számokat, nagyon beszédesek. Jól értettem, hogy naponta 10 000 halnak meg a légszennyezés miatt, fűtés miatt, a lignit, a szénel égetése miatt?
Igen, igen, tehát a fosszilis energiahordozók villamos energia előállítási célú elégetésekor.
És ugyanakkor az atomenergia miatt pedig az elmúlt 3 évtizedben haltak meg 10 000?
Hát inkább fél évszázad, mert nem is tudom, mikor jött az első atomerőmű, a 70-es évek talán, 80-as
igen,
évek, valahogy
század.
Úgy.
Hát azért valóban akkor nem mindegy, hogy fél évszázad, dért fizettünk 10 000 ember halálával, bár nyilván egy ember halála is nagyon nagy tragédia, hogy naponta történik ez meg. Hát akkor elég egyértelmű az összehasonlítás eredménye, tehát akkor véleményed szerint sokkal inkább az atomenergia, amíg nem találunk megújuló energiaforrást minden igényünkre?
Igen, és vannak erre vonatkozóan is jó hírek egyébként, mert kezdenek megjelenni úgynevezett új generációs, jóval kisebb méretű és kisebb teljesítményű atomerőművek. Például most az új amerikai elnök, ugye Joe Biden is eléggé atomenergia párti, és voltak ilyen hírek mostanában, hogy talán Amerikában kezdenek jobban megbarátkozni majd az ilyen pici, lokálisabb, helyi atomerőművekkel, amik akár azt a előző generációs atomerőművek ilyen nukleáris hulladékát tudják majd még tovább felhasználni. Tehát minden oldalról egy pozitív dolog lenne, hogyha ezek jobban el tudnának terjedni.
Nagyon szépen köszönjük. Én azt gondolom, meggyőző volt, Gergő, mindez, amit elmondtál. Egy jóval másként látjuk ezt a sugárzás kérdést, akár az épületeknél, de legfőképpen akár ami körbevesz bennünket, és hát az energia felhasználásunk kérdésében pedig különösen nagyon fontos szempontokkal ajándékoztad meg a hallgatókat. Nagyon köszönjük, hogy itt voltál, és kívánunk nagyon sikeres további munkálkodást, sugárzóan szép teljesítményt.
Köszönöm szépen, örülök, hogy itt lehettem.
Olá Gergelyel beszélgettünk, geofizikussal, a sugárzásról és annak mérésének lehetőségeiről, előnyeiről, veszélyeiről egyaránt. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Csányi Ágnes volt a mikrofonnál.